Ön szerint melyek voltak azok a legfontosabb fordulópontok 2025-ben, ami miatt ma már reálisabbnak tűnik a háború 2026-os lezárása?
De mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a 2025 a diplomácia éve volt, tehát hogyha minden évet valahogy kellene megcímkézni, akkor lehetne azt mondani, hogy a 2022 meglepetés éve, tehát az orosz meglepetésszerű agressziónak az éve. 2023 a remények és az ukrán ellentámadásnak az éve, ami aztán nem sikerült. 2024 egyértelműen az attríciós háború, a felőrlő háborúnak az éve, amikor a pozíciók már a fronton nagyon nehezen változtak, nagyon lassan változtak, és a felek egymásnak a hátországát próbálták alásni. És 2025 a diplomácia éve, 2022 elején óta soha nem beszéltünk annyi diplomáciáról, mint a tavaly évben. Megindultak a tárgyalások, újra meg lettek nyitva a kommunikációs csatornák Amerika közvetítésével Oroszország irányába, és megindultak a különböző béketerveknek a gyártása is. Legalább 3 ilyen tervet láttunk 8 hónap leforgás alatt. 2025 áprilisában volt egy első ilyen javaslat, amerikai javaslat. Augusztusban is volt egy, és volt 2025 novemberében ez a bizonyos 28 pontos kiszivárgott béketerv, ami jelen formában úgy tűnik, hogy ez nevezhető egyfajta alapnak, amiből a felek most dolgoznak, és amiből a felek most a tárgyalásokat bonyolítják, és a pozíciókat próbálják ki a maga irányába próbálja húzni. Úgyhogy miközben a háborúnak az intenzitása fronton alapvetően nem változott 2024-hez képest, mégis emellett párhuzamosan elindultak a tárgyalások, elindult a diplomácia, és nagyon sokat közeledtek az álláspontok, az orosz és az ukrán álláspontok, az orosz és az ukrán pozíciók nagyon sokat közeledtek egymáshoz. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy megindult a felkészülés a békére, vagy mondjuk a háború lezáró szakaszára, ami hát ha az is folytatódik, akkor 2026-ban minden realitás meg lehet hozzá.
Tényleg képes lehet Washington egyszerre mindkét felet befolyásolni, vagy fordítva is elsülhet ez a próbálkozás?
Eleinte úgy tűnt, hogy sokkal kevesebb ráhatása van Washingtonnak Moszkvára, hiszen a legtöbb eszközt azt már a háború kezdetén elsütötték, mondjuk a hírszerzési támogatást Ukrajna irányába, katonai támogatást, hogy ezzel lehetett volna fenyegetni Oroszországot, de ez már évek óta történik, és nehéz, ugye szankciókat is életbe léptettek, bizonyos szankciókat, tehát alapvetően az alaphelyzet az volt, hogy Ukrajnával szemben sokkal több a nyomást gyakorló eszköze Washingtonnak, tehát úgy döntenek, hogy holnaptól leállítják a hírszerzési támogatást, akkor az a lehető legrosszabb módon érinteni az ukránokat. Ugye erre volt is egy egyhetes példa, egy egyhetes periódus. Ehhez képest Oroszországra nincsenek ilyen azonnal ható, azonnal nagy károkat, azonnal nagy fájdalmat okozó nyomást gyakorló eszközök, inkább hosszú távú lehetőségek vannak, mondjuk a másodlagos szankciókkal való fenyegetés, az orosz partnereknek a rákényszerítése arra, hogy fokozatosan mondjanak le az Oroszországról való kereskedelemről, vagy olaj világpiaci árának a fokozatos alakítása, ugye csökkentése, ez tud a legjobban hatni Oroszországra. Szóval ez volt az alaphelyzet, hogy úgy tűnt, hogy Oroszországra kevesebb a ráhatás, de azért itt egy közel egy év alatt bebizonyosodott, hogy de azért vannak eszközök, itt vannak olyan eszközök, amelyek fájnak Oroszországnak. Például a novemberről meghozott új szankciós kör, amely arra kényszeríti az orosz cégeket, hogy még a maradék európai tőkéjük befektetéseitől is váljanak meg. Ugye Lukoil éppen most kényszerül arra, hogy Romániában, Bulgáriában, illetve Gazprom, ugye Szerbiában váljon meg a tulajdonától, a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi láncaitól. Például ez az eszköz, vagy az orosz partnerek elleni amerikai fellépés, ez nyilván nem független az orosz ukrán háborútól. Persze az Irán elleni támadás nyáron az elsősorban Izraelnek szólt, Izrael támogatásáért szólt, de mégiscsak Oroszország legfontosabb szövetségesét vette célba. És ugyanez a helyzet a Venezuelával, 2024 végén Szíria esett ki ebből a képletből. Szóval úgy tűnik, hogy azért megvannak az Egyesült Államoknak az eszközei Oroszország rákényszerítésére is, nem csak Ukrajnával szemben, és ezt gondolom, hogy ezt már érzik az oroszok is, és ez a fajta fak faktor őket is abba az irányba tereli, hogy nagyobb kompromisszumkészséget mutassanak a tárgyalások során.
Ha jelenleg kellene megnevezni a legvalószínűbb békeképletet, ön szerint melyik lenne az és miért?
Ukrajna szempontjából úgy fontosságú az a garanciáknak a kérdése. Biztonsági garanciáknak a kérdése, amit eddig a nyugati partnerek egyértelmű ígéretek formájában nem nagyon akarták megadni. Hogyha az Egyesült Államok és az európai partnerek részéről ez konkretizálódik, tehát nem csak valamilyen jogi jellegű, nem tudom, papírra vetett ígéret marad, hanem tényleges, mondjuk béke fenntartó kontingens, katonai kontingens elhelyezésével járó, katonai eszközök folyamatos átadásával, felszerelésével járó ígéretek vannak, akkor Ukrajna belemegy akár, én azt gondolom, hogy belemehet akár területi feladatba, területi kompromisszumba is. Tehát ukrán szempontból a béke felé bizonyos területi kompromisszumokról lehet szó, ha megkapják a nagyon konkrét, nagyon biztos biztonsági garanciákat. Ez fontosabb pont, azt gondolom, hogy Ukrajna irányából. Oroszország számára pedig a területi kérdés az, ami tárgyalásoknak a minimuma lehet, hiszen Vlagyimir Putyin csak így tudja eladni a háború győzelemként az orosz és a nemzetközi nyilvánosság felé. Tehát ha mondjuk befagyasztásról van szó, ha abban egyeznek meg, hogy csak egy tűzszünet van a jelenlegi frontvonalak mentén áll meg a háború, akkor az nem egy győzelem, az egy padhelyzet. Az azt jelenti, hogy az oroszok próbálkoztak valamivel, valamit elértek, de alapvetően a célokat nem sikerült elérni. De ha Vlagyimir Putyin azt tudja bemutatni, azt tudja demonstrálni, hogy az ukránok kénytelenek voltak visszavonulni bizonyos területekről, még ha nem is a négy oroszok által követett ukrán területről van szó, hanem mondjuk csak egyről, Donyeckről, akkor is Vlagyimir Putyin azt mondhatja, hogy elfoglalták Donbass, vagy hát az orosz narratívában ez felszabadításnak hangzik, de ez az, amit ő győzelemként tud eladni. Úgyhogy orosz szempontból az a legfontosabb, hogy legalább Donyecket, ezt a Donbassi medencét, ők azt el tudják foglalni, el tudják vinni, mert ezt tudják győzelemként beállítani. Minden más, azt gondolom, hogy inkább szimbolikus kategória. Most az ukrán haderőnek a létszámának a korlátozása már abban a mennyiségben, amiről most jelenleg beszélnek, az így is túl, tehát hogy így is magas, az inkább szimbolikus jelentőségű. Vagy ukrán részről helyreállítás, nyilván ez fontos, de az oroszok nem fognak akkora összeget fizetni Ukrajna helyreállítására, valamilyen szimbolikus összeget valószínűleg szimbolikus összegben beleegyezhetnek, és akkor az ukránok azt mondhatják, hogy hát az oroszokat rákényszerítették a, nem tudom, a jóvátétel fizetésére.